Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd könyörögjünk hozzád azért, hogy teremts bennünk világosságot. Adj egyértelmű látást, hogy egyértelműen el tudjuk dönteni, mi a jó és mi a rossz, hogy mi a szerinted való és mi az ellenedre. Adj bölcsességet, Urunk, és hitet, hogy mindig téged válasszunk, és megleljük azt az utat, melyet te mutatsz nekünk. Adj bölcsességet, hogy ne tévesszük el ezt az utat, ne tudjon becsapni a világ, és ne tudjuk, de ne is próbáljuk becsapni önmagunkat. És mindezeket, Urunk, Te úgy adod, hogy lelked által és igéd által. Szólj hozzánk most, mondd meg, mi a parancsod és mi a kívánságod, hogy mit cselekedjünk, és hangolj rá minket a Te akaratodra, hogy meg is cselekedjük, amit Te akarsz. Adj igaz bűnbánatot és adj bűn gyűlöletet belénk, és add, hogy szeressük a jót, amit Te jónak mondasz. És add, hogy így hallgassunk Téged, de ne csak hallgassunk, hanem meg is hallgassunk, és add, hogy szavad ne csupán szó maradjon bennünk, hanem váljék életté. Ezért munkálkodj, hogy mindannyiunkban lelked által, és növeld bennünk a hitet és az életet, hogy még jobban kiteljesedjék bennünk a Te országod. Urunk Jézus, légy irgalmas hozzánk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelkerejét segítségül hívva, hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét. A királyokról írt második könyvből olvasom. A kettő királyok első fejezetének első 17 verséből a következőképpen. És elszakadt Moáb Akháb halála után az Izraeltől. És mikor Akházia kibukott az ő felházának korlátján Szamáriában, és megbetegedék, követeket küld el, akiknek azt parancsolá, menjetek el, kérjetek tanácsot Bázebuktól, az Ekron istenétől, hogy meggyógyulok-e e betegségből. Az Úrnak angyala pedig szól a tesbites Illésnek, kelj fel, menj el elejébe a Samária beli király követeinek, és szólj nékik. Nincs-e Isten Izraelben, hogy Bázebukhoz, az Ekron istenéhez mentek tanácsot kérdeni? Azért azt mondja az Úr, az ágyból, amelyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz. És elméne Illés. És mikor a követek visszajöttek őhozzá, mondta nékik, miért jöttetek vissza? És felelének néki, egy férfiú jöve előnkbe, és mondta nékünk, menjetek el, térjetek vissza a királyhoz, aki titeket elküldött, és mondjátok meg néki, ezt mondja az Úr, nincs-e Izraelben Isten, hogy te a Bázebubhoz, Ekron istenéhez küldesz tanácsot kérdeni? Azért az ágyból, amelyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz. És mondta nékik, milyen volt az a férfiú, ki előtökbe jött volt, és ezeket a beszédeket szólá néktek. És felelének néki, egy szőruhás ember derekán bőrövvel felövezve. Akkor mondta, tesbites Illés volt. És hozzá küld egy 50 ember előtt járó főembert, az alatta való 50 emberrel, és mikor ez hozzá felment, ott ült fenn a hegy tetején, és mondta néki, Isten embere, a király azt parancsolja, jöjj le! Felelvén Illés mondta az 50 ember előtt járó főembernek, ha én Isten embere vagyok, szálljon tűz alá az égből, és emészem meg téged, és az alattad való 50 embert. És tűz száll alá az égből, és megemészté őt, és az ő 50 emberét. És ismét küldte ő hozzá a király más 50 ember előtt való főembert, mind az 50 férfival egybe, aki szóla is mondta néki, Isten embere, a király azt parancsolja, hogy hamar jöjj alá. És felele Illés, és mondta néki, ha Isten embere vagyok, szálljon tűz alá az égből, és emészem meg téged és a te 50 emberedet, és Istennek tűze száll alá az égből, és megemészté őt, és az ő 50 emberét. És újra elküldött egy harmadik 50 ember előtt járó főembert is, az ő 50 emberével együtt, és felmenvén ez az 50 ember előtt járó főember elméne, és térdre borult Illés előtt, és könyörögvén néki mondta. Ó, Isten embere, kélek, legyen becsülete a te szemeid előtt az én lelkemnek, és ezeknek a te szolgáidnak, ez 50 ember lelkének. Imént ő szállott le az égből, és megemészté az 50 ember előtt való elébbi két főembert, az ő 50 emberével egybe. Most azért legyen becsülete az én lelkemnek a te szemeid előtt. Akkor szól az Úr angyala Illésnek, menj alá vele, ne félj semmit tőle. És felkelvén alá méne vele a királyhoz. És szól a néki, ezt mondja az Úr, amiért követeket küldöttél tanácsot kérdeni Beelzebubhoz, Ekron istenéhez, mintha nem volna Izraelben Isten, akinek a beszédéből tanácsot kérhetnél, azért fel nem kelsz ez ágyból, melyben fekszel, hanem kétség nélkül meghalsz. És meghalt az Úrnak beszéde szerint, melyet szólott Illés, és uralkodék Jórám ő helyette, Jórámnak, a Jósafát fiának, a Júdabeli királynak második esztendejében, mert Akháziának nem volt fia. Ez testvéreim, keresztény gyülekezet. Egy olyan történet van előttünk, mely talán kegyetlennek tűnik, de mely mutatja azt, hogy hova vezet a bűn, és hova vezet az, hogyha az ember nem törődik azzal, ha benne van a bűnben, ha nem törődik az Isten szavával, ha nem törődik senkivel és semmivel, hanem él a maga belátása szerint. Akházia apja, Akháb, akinek a felesége Jezábel, azt hiszem, szinte mindenki előtt ismert, hogy Akháb eléggé istentelen uralkodó volt. És az istentelenségnek és a bűnnek megvan a következménye, eluralkodik a nép életében, és eluralkodik az utódok életében is, és ez történik Akháziával is. És a bűn térnyerése és pusztítása megmutatkozik abban, amiről csak egy mondatot ír a kettő királyok, és elszakadt Moáb Akháb halála után az Izraeltől. Moábot még Dávid idejében hódítja meg Izrael, és csatolja az országhoz, mint megszállt vagy vazallus területet. És miután Akháb király elveszít egy sorsdöntő csatát, Moáb elérkezettnek látja az időt arra, hogy elszakadjon Izraeltől. Hogy újra ellensége legyen a népnek. És nem vesz észre Izrael, és nem vesz észre Izrael királya, hogy a bűn miatt eltávozik tőlük az Isten. A bűn miatt nem élvezhetik az Isten segítségét, hanem folyamatosan gyengülnek, folyamatosan sorvadnak, folyamatosan zsugorodnak. És Akházia, ez a király még abból sem tanul, amikor kiesik a Samária városbeli házának vagy palotájának korlátján. Mindössze 2 évet uralkodik ez a király, és a felolvasott részekből láthatjuk, hogy miért uralkodik 2 évet. Kiesik a korláton, megbetegszik, elég súlyosan, nyilván életveszélyesen megsérül, és elhatározza, hogy követeket küld Beelzebubhoz, Ekron istenéhez, Ekron filiszteus város, abban található eme Istennek, eme Isten tiszteletének a központja, eme Isten szobra. A Zebub szó az legyet jelent. Ez a Beelzebub a legyek Isten. Amikor én ezt először hallottam, megmosolyogtam, hogy legyek, ugye? Ekron környékén sok légy van, és ezt az Istent tartják a legyek által terjesztett betegségek visszatartójának, vagy hozójának. Ugye a légy nagyon sokféle betegséget tud terjeszteni. És emiatt tulajdonítanak neki egy jós tehetséget is, hogy meg tudja mondani, hogy mi lesz bizonyos betegségeknek a kimenetele. És a betegségeket eme Isten csapásának, és a gyógyulásokat eme Isten gyógyításának tulajdonították. És ehhez küldett Akházia. Egy nép és egy ember életében lehet olyan pontja, mélysége a bűnnek, amiből már nincs visszaút. Ami után az Isten engedi egyre lejjebb és lejjebb menni, ami után az embernek már csak az ítélet marad. Nem csak istentelennél van ez így, hanem Isten gyermekénél is. Gondoljunk Dávidra, Betsabé esete után, ugye megbánja Dávid a bűnt, prófét azt mondja neki, hogy Isten megbocsát, ezért nem halsz meg, de nem távozik el a fegyver a te házadtól, sőt, saját házadból támasztok neked ellenséget. És ugye Dávid fiai benne vannak lázadásban, trónviszályban, és Dávidnak tényleg a saját házából, a saját fiaitól nincs nyugta. Így a te életedben is, bizonyos bűnök terén, vagy életednek bizonyos területei, eljöhet egy olyan pont, aminél az Isten azt mondja, hogy vége a türelmi időnek, jön az ítélet. És valamilyen tüskét lehet, hogy beléd helyez, vagy rád helyez, egész hátralevő életed folyamán, hogy tanulj belőle. Vagy életednek bizonyos területein soha nem teljesedhet ki az a fajta örömű békesség és Istenben való gazdagság, ami amúgy kiteljesedhetne. Hogyha te félváról veszed a bűnt, és nem akarsz belőle megtérni, hanem úgy jól érzed magad vele. Bizonyos bűnökkel az ember nagyon jól tudja magát érezni, és annyira szorítja, hogy a világ minden kincsért sem engedné el őket. Tehát, ha ebbe beleesik az ember, eljött az a pont, amikor azt mondja az Isten, hogy jó, innentől már nincs visszautad azon a területen. És bár a hívő megmenekül, mint Lót is megmenekül, ugye Szodomából, de tűzön át, azaz mindenét elveszti, a múltját, a jelenét és a jövőjét is. És Akházia életében ez a pont az, amikor egy bálványistenhez küldett tanácsért. Bázebukhoz. Mit jelent ez? Isten ő előtte 20-rangú, 50-rangú vagy 100-rangú. Minden fontosabb lesz, mindenkinek és minden másnak a tanácsa, segítsége többet ér és többet számít, mint az Isten tanácsa és az Isten segítsége. Mondd, amikor te éled az életed, és valamit szeretnél, mit csinálsz? Megmozgatsz mindent? Megpróbálsz rá csalni, hazudni, lopni? Megvesztegetni másokat, hogy elérd? Mert mindenkinek a segítsége hirtelen nagyon fontos lesz? És aki az utadat keresztezi, az ellenségnek látod? És nem gondolsz bele abba, hogy Isten az Úr, Isten mindenkinek az Ura, és csak ő számít? Mi számít a napjaidban, mi számít az életedben, mi számít az értékrendedben? A más? Vagy az Isten? Hit? És tévhit áll szemben egymással. Tévhit, hogy az Isten senki, és tévhit, hogy a Baál az igazi. És van hit Illésnél. Mondd a te dolgaidra, amikor te végzed azokat, mondhatja Isten neked szemrehányásként, hogy avagy nincsen éte neked Istened fönt a mennyben? Nincsen éte neked Jézus Krisztusod? hogy minden másban bízol, csak az Istent felejtett ki a számításaidból. De az nagyon. Kétségbe szoktál-e esni, amikor az életed horizontján látsz viharfelhőket, vagy baljós árnyakat? És a kétségbe esel, mire gondolsz? Menekülsz-e Istenhez? És megvan-e az a békességed, hogy az Isten kezében vagy, akármi történjék is? Ebben a bűnben odáig elmegy Akházia, hogy egy bálvány Istentől kér tanácsot, magától a gonosztól kér tanácsot. Nehogy a bűnben te is elmenj odáig, hogy elszaladsz egy jósnőhöz, vagy kártyát vettesz magadnak, vagy horoszkópokat kezdesz olvasgatni, bár azt mondod, hogy nem érdekel, de azért mégis elolvasod, mert hát azért miért ne? Ugye? Hátha. És persze önmagadat is becsapod, de kiszolgáltatod magad a gonosznak. Isten tudja, mit gondol Akházia. Isten tudja, mit gondolsz te. És szól a prófétának, menj a király követei elé, és tedd föl nekik a kérdést, és add meg nekik a választ. Nincs-e Isten Izraelben, hogy Bázebukhoz, az Ekron istenéhez mentek tanácsot kérdeni? Azért azt mondja az Úr, az ágyból, amelyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz. Mi történik? A követek visszamennek, a király csodálkozik, hogy ilyen hamar, meghallja az ítéletet, kérdez, hogy ki volt az, megtörténik a proféta leírása, ugye, a szőrruha, és a király rájön, ez a tesbites illés. És amikor meghallja az Isten szavát, mit tesz? Nem azt, amit Dávid, hogy megbánja bűnét. Semmi se akarja tenni az Isten szavát. Meg akarja változtatni az Isten ítéletét és akaratát, de a saját erejéből és a saját lehetőségei szerint. Küldeti a követeit. És az angyal szavából, amit Illésnek mond, hogy ne félj, lehet következtetni, hogy a főember a maga 50 emberével nem hízelegni ment Illéshez, hanem megszorongatni. Így akarja a király kizsarolni a profécia visszavonását, vagy a proféta megölésével semmissé tenni. És te is tudsz ilyeneket produkálni, hogyha meghallod az Isten igéjében az ítéletet, és akkor azt mondod, hogy ez nem lehet, és becsukod a Bibliádat. Vagy nem olvasod. Vagy szelektív lesz a hallásod, és csak azt hallod meg, ami fülednek kedves. Mert nem vagy király, és nincs olyan lehetőséged, mint ugye Akháziának volt. S saját magad lehetőségei szintjén becsukod szíved és füled az Isten szava előtt. Mert Istent nem létezőnek, gyengének, semmisnek tartja Akházia, míg Bázebubot valóságosnak. A te cselekedeteid megmutatják, hogy te minek tartod az Istent. Mert retorikádban, a szavaidban lehet, hogy Úrnak mondod, de életed gyümölcseiben lehet, hogy az mutatkozik meg, hogy hát Isten egy a sok közül a lehetőségeknél, és valahol ott hátul. Aztán oda megy az első 50 ember előtt járó főember, és azt mondja Illésnek. Isten embere, király azt parancsolja, jöjj le. Retorikájában elismeri, hogy Isten embere, magatartásában viszont a királlyal azonosul. Parancsol Illésnek, parancsol az Isten emberének, ami azt fejezi ki, hogy parancsolni akar az Istennek, az Isten fölött állónak tekinti magát, és ennek meg lesz a következménye. Aztán jön a második követ. Ő már sürget. Ő azt mondja, Isten ember, a király azt parancsolja, hogy hamar jöjj alá. Mit látunk? Nem tanul a király a tűzből. Nem tanul a király ebből a jelből sem. Nem tanultak Moab elvesztéséből, nem tanul a betegségből, nem tanul az Isten szavából, nem tanul a tüzekből, a csodákból, mert a bűn annyira meg tudja homályosítani az ember szívét, lelkét és látását, hogy aztán lehet neki beszélni bármit, és le lehet elé tenni egy falat, annak is neki megy, mert nem veszi észre. És a bűn ezt végzi az ember életében, hogy egyre inkább elidegenedik az Isten igéjétől, egyre inkább elidegenedik az Isten szavától, már meg sem hallja, már meg sem látja az Isten kezének munkáját az életében, és csak csúszik lefelé, lefelé, lefelé. Ha úgy érzed magadon, hogy lusta vagy igét olvasni otthon, nyomd meg azt a vészcsengőt, hogy álljon meg a menet. Lehet, hogy valami nem stimmel. Ugye ezek az első tünetek. Aztán az ember már nem is imádkozik, nem is bízik az Istenben, és el lehet képzelni, vagy lehet tudni saját tapasztalatból is. Aztán jön a harmadik főember, és ő másként beszél. Nagyon megszívlelendő eme harmadik főember magatartása, és nagyon tanulságos az előző kettőjé. Ugyanis mutatja azt a határt, ameddig az ember elmehet, a hívő ember elmehet, a világi felsőbbségnek, istentelen felsőbbségnek való engedelmeskedésben. Ma a gazdaság úgy működik, hogyha valaki bekerül egy céghez, akkor le kell hazudni a napot az égről, a feketét fehérnek kell hazudnia, hogy el tudjon adni, hogy teljesítményt tudjon bemutatni, és hogy bennmaradjon az állásában, hogy meglegyen az egzisztenciája, az élete, az élet színvonala, hogy gondoskodni tudjon a gyerekeiről, feleségéről, vagy beteg szüleiről, de lehet, hogy egészséges szüleiről. Itt van ez az 50 ember előtt járó főember, király parancsából jár el. A király hát így megmozítja a kis ujját, és akkor fölakasztják ezt az 50 ember előtt járó főembert. Nem nagy dolog, főleg egy istentelen királynál semmi lelkiismeret furdalást nem okoz. Főleg, hogy Illés is meg akarja öletni a prófétát, hogyha már odáig elvetemedik. És ez a király nem csak retorikájában, hanem viselkedésében is. Az Istenhez hű és nem a királyhoz. Nem azonosul a király bűnével, és nem hajlandó részt venni a király bűnében. Hanem leborul a próféta előtt, elismeri, hogy ő tényleg az Isten embere, mármint a próféta, és megadja a tiszteletet a prófétán keresztül az Istennek. Mert itt ugye nem Illés személyén, és nem Illés bosszúvágyán, és egóján van a hangsúly, hanem az Istenen. Az Istennek bemutatott tiszteleten, az Isten iránti érzéseken. De a mai világban ez úgy működik, hogy te mit vagy hajlandó megtenni más emberek, vagy önmagad tetszéséért. Nehogy aztán az forduljon elő veled, hogy viselkedésedben, életed bizonyos területein megtagadod Jézus Krisztust, nem úgy viselkedsz, ahogy a te urad azt elvárná tőled, és nehogy részese legyél a bűnös bűnének, és nehogy részese legyél a bűnös ítéletének, mert itt ez a két előbbi főember, a maga 50-50 emberével részese mind a bűnnek, mind az ítéletnek. Gondolj vissza, hogy éltél eddig ezekben a lehetőségekben, vagy aki fiatalabb, az majd emlékezzen rá, amikor szituációba kerül, és a cég érdeke azt kívánja, hogy és akkor mit kíván az Isten érdeke? Aztán az angyal azt mondja Illésnek, eme harmadik főembernél, menj alá vele, ne félj semmit tőle. A veszélyes útra küldi az Isten az ő emberét, nem csak parancsot ad, hanem bátorítja is. Azt mondja Illésnek, ne félj tőle. Nem lesz baj. Nem lesz baj a király előtt sem.
veled vagyok, megsegítelek, vigyázok rád. Ne félj tőle. Illésnek is szüksége van a bátorításra, mert ő is ember, és megkapja az Istentől, és te is megkapod az Istentől. Csak merj bízni benne, és merj ráhagyatkozni, mert Illés ráhagyatkozik, az Isten szavára ráhagyatkozik, és ráteszi az életét, és elmegy a király elé. Ama király elé, aki azelőtt halálra keresteti. De az Isten azt mondja, hogy ne féljek, hogy menjek el, akkor elmegyek. Kész, hát lesz, ami lesz. Isten kezében vagyok. Ugye Illés magatartása és Akházia magatartása ég és föld. Az egyik a teljes Istenre hagyatkozás, a másik a bűn totális téveigése. És a király meg se tud mukkanni, amikor megáll előtte Illés, és Illés elmondja még egyszer az ítéletet. Miért ez az ítélet a királynak? Mert neki, mint királynak, az isteni jóságát kellene hirdetnie mind a szájával, mind az életével, és az Istent kellene követnie, hogy a népet a jó irányba terelje. És neked is valakik előtt az isteni jóságát, irgalmát és szeretetét kell hirdetned, nem csak a szavaiddal, hanem az életeddel is, a magatartásoddal, a megbocsátásoddal, az áldozatkészségeddel, a türelmeddel, a szereteteddel, hogy Istenhez irányítsd az ő tekintetüket, hogy Isten felé noszogasd és tologasd őket, és majd ugye Isten magához vonza őket, mert azt már te nem tudod megcsinálni. És mivel a király nem tölti be az Istentől kapott feladatát és szerepét, ezért megmutatkozik rajta Isten igazságos ítélete példaként a nép előtt. És lássátok meg, elküld Beelzebubhoz tanácsért, segítségért, jóslatért. És bár idegen istenségek és idegen tanácsnokok kezébe helyezi az életét, a király sorsát nem az idegen Isten dönti el, hanem az Úr igéje. Bármi történik ebben a világban, bármit ugatnak tévében, rádióban, vagy újságban, vagy bárhogy fröcsögnek, bármit bizonygatnak, nem számít. Az Isten szava számít. Az dönt. Ha az Isten valamit megenged, az meg lesz. Ha valamire azt mondja, hogy nem, az nem lesz meg. Akárhogy erőlködnek, kapaszkodnak, jajveszékelnek, hisztériáznak. Az Isten szava áll. A király sorsát, az 50 ember sorsát, nem a kőfa és egyéb más bálványistenségek, emberek és hatalmak döntik el. Még csak nem is a sátán, az Isten. És az Isten mondja a királynak, hogy abból az ágyból, amelyben fekszel, nem kelsz föl többet. Mondta, hogy vagy a hitedben? Hogy állsz a bűnnel, és hogy állsz az Isten tiszteletével, és hogy viszonyulsz az Isten hatalmához, és ahhoz, hogy a te életed az Isten kezében van. És hogy engedelmeskedsz a világi felsőbbség elvárásainak, és mit vagy hajlandó megtenni elismerésért és egzisztenciáért, vagy mit nem vagy hajlandó megtenni, és mit vagy hajlandó megtenni Istenért. Elmersz-e menni oda is, Isten szavára és parancsára, ahol lehet, hogy a fejedet veszik. Adja Isten, hogy mi ne olyannak találtassunk soha, semmiben, mint Akházia, hanem találtassunk olyannak, mint Illés. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi csapdája van ennek a világnak. Ilyen csillogás, olyan csillogás, ilyen hatalom, olyan hatalom. És néha talán észre sem vesszük, hogy emberektől félünk, földi dolgok befolyásolnak. Észre sem vesszük, hogy itt akarunk rásegíteni, vagy ott akarunk rásegíteni. Holott egyedül csak hozzád kellene imádkozni, mert te vagy az Isten. Te parancsolsz, tiéd a hatalom és a dicsőség. Add Urunk, hogy erősen álljunk a hitben, hogy soha ne vegyük le a tekintetünket rólad, hogy soha el ne feledkezzünk arról, hogy a te szavad számít, mutasson bármit is ez a világ, mutasson bár csodákat, akkor is tudjuk, hogy a te szavad számít, és végül az győz, aki melletted kitart. És add Urunk, Istenünk, hogy ne csak a szánkkal nevezzünk mi Urunknak téged, hanem egész életünkkel és magatartásunkkal is. Hogy minden mi cselekedeteink bizonyságok legyenek melletted, és hirdessék a te jóságod, dicsőséged, hatalmad és nagyságod és szereteted. És add Urunk, Istenünk, hogy tudjuk a határt, hogy mit lehet megtenni és mit nem. Hogy ne a magunk hasznát keressük, vagy az emberek tetszését, hanem mindig azt keressük, hogy mit akarsz te. Hogy ha nekünk fölteszik a kérdést, hogy nincsen-e Isten fönn a mennyben, nincsen-e Jézus Krisztus, mi tudjuk azt rá válaszolni, hogy de igenis van, és mi ő benne bízunk, mert mi az övéi vagyunk. Add a te lelked, és könyörülj rajtunk, hogy soha ne nyerjen teret a bűn a mi életünk egyetlen egy területén sem. Az, hogy kedvet találhassunk a te szemeid előtt. Kérünk téged, légy irgalmas hozzánk. Amen.
Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg mi nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Thank you.
az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.